Erős várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és az Eke énekeskönyv 367-es számú énekével kezdjük meg alkalmunkat. Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak Téged, Istenem.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam embertársaimhoz, pedig tudom, hogy megváltom, önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltom áldozata, nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható Istenünk, kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedésért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járjunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Böjt 5. vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szentigét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangélium 8. fejezetének 48. versétől a fejezet végéig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög. Ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem. Akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek, és a 388-as számú éneket énekeljük az ige hirdetésre készülnek.
Thank you.
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 11. versétől a 15. versig a következőképpen. Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való, nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, nem minden az, amit a szemünkkel látunk, amit azzal érzékelhetünk. Ezt az emberiségnek legkésőbb most a 21. században nagyon meg kell tanulnia, amikor ugye itt van a mesterséges intelligencia, és azzal olyan videókat, olyan képeket lehet gyártani, hogy teljesen megtéveszti az embert. Olyan szavakat lehet adni emberek szájába, olyan tetteket lehet kiábrázolni, amit soha nem mondott, soha nem cselekedett. Nem minden az, amit látunk. Nem csak az a valóság, amit látunk, sőt azt is meg kell tanulni, hogy sokszor egyáltalán nem az a valóság, amit a szemünkkel látunk. Sokáig az volt a mondás, hogy hiszem, ha látom, hát ma már nem mondhatja ezt az ember, hogy hiszem, ha látom. Látok valamit? De nem hiszem. Biztos, hogy ez a valóság. És jó ezt tudatosítani magunkban újra és újra, hogy még hogyha ezt nem is a digitális világot tekintem, hanem itt a fizikai világot, akkor se pusztán ennyi a valóság, ami előttem van. Van a láthatatlan világ, amit a szemünkkel nem tudunk érzékelni. Isten megalkotta azt a világot is. A níceai hitvallás fogalmazza így meg, hogy ő minden láthatónak és láthatatlannak teremtője. Tehát van láthatatlan világ. És Mózesről úgy beszél, pont a zsidókhoz írt levél, hogy olyan volt, mint aki látja a láthatatlant. És a mai hívő embernek is olyannak kell lenni, aki mintha szemével látná a láthatatlant. Mert az Isten jelenlétében éli az életét. És nem a láthatókra néz, hanem az odafennvalókra, a láthatatlanokra. És így kell tekintenünk nekünk a világ eseményeit, az életünket, hogy sok minden van azoknak a hátterében, amit itt a szemünkkel, fülünkkel, tapintásunkkal, orrunkkal érzékelünk. Sokkal több van a háttérben. És persze észnél kell lennünk, mert van ez a fizikai világ, meg van a lelki világ, van a transzcendens, ami túl van ezen a földin, de nem minden, ami spirituálisnak mondanak, vagy ami transzcendens, az Istentől való. Vigyázni kell, mert számolnunk kell azzal, hogy létezik Sátán, akinek a hatalma, a valósága szintén láthatatlan az ember számára, És sokszor olyan csodálatos dolgokat ígér az embernek, olyan megtapasztalásokat ígér, amelyek megtéveszthetik az embert, és azt mondják, hogy hú, ez jó, ezt szeretném, erre vágyom én is, mert ez valami nagyon titokzatos, meg rejtélyes, és jónak tűnik, de aztán életveszélyes. Tehát vigyázni kell azzal, hogy nem minden spirituális és transzcendens dolog Istenhez kötődik. Nekünk Jézus Krisztuson keresztül lehet az Istent megközelíteni. Őt adta nekünk útként, igazságként, életként. És majd látjuk ebben az igében is, hogy ez mennyire nyilvánvaló és mennyire egyértelmű. Mert most azokat a láthatatlan dolgokat tárja elénk a zsidókhoz írt levélben Isten, amelyek ő hozzá tartoznak, amelyekre figyelhetünk, amely felé Jézuson keresztül közelíthetünk és kapcsolatot teremthetünk. És sőt, oda abba a láthatatlan, számunkra most láthatatlan világba, a mennyek országába, oda juthatunk majd. Jézus Krisztuson keresztül. Tehát Jézus a legfontosabb, ugye ez a zsidókhoz írt levélnek a fő üzenete. Hogy Jézus mindenek fölött való. Nemrég volt egyébként előttünk a zsidókhoz írt levélből egy szakasz, akkor az 5. fejezetből, pont akkor voltam itt Kisvárdán, hogyha emlékeznek a testvérek, akkor volt szó a szimpatikus főpapról, és nem olyan értelemben, hogy na hát úgy ránézésre jó fej, vagy kedves, vagy ilyesmi, hanem hogy szimpátia az eredetileg azt jelenti, hogy együtt szenved. Képes a mi erőtlenségeinken megindulni, így fogalmaz itt a magyar fordítás, de együtt szenved. Együtt szenved. Értünk velünk. És most is róla van szó, Jézus Krisztusról, aki hatalmasabb mindenkinél, ugye a zsidókhoz írt levélben arról azzal kezdi, hogy az angyaloknál hatalmasabb, akkor rátér arra, hogy a Mózesnél hatalmasabb, és aztán a főpapoknál is hatalmasabb, és most is a főpapokról esik szó, meg a templomról, meg a szertartásokról, az áldozatok bemutatásáról. És hát nekünk egy kicsit ez nehezebb téma, mint akkoriban azoknak, akiknek címezték ezt a levelet, mert ők nagyon jól ismerték a zsidó törvényeket, sőt, láthatták mindezt a szemük előtt, amikor Jeruzsálemben jártak, tudták ezt az egészet. És itt csak utalások vannak ezekre az eseményekre. Nekünk viszont nehezebb így ezt átlátni. Persze ott van előttünk a Szentírás, amit hogyha tanulmányozunk az ószövetségi törvényeket, akkor láthatjuk, hogy épül fel ez az áldozati rendszer, és hogy maga a templom is, miről szólt a főpapnak a szolgálata, és itt vannak az új szövetségi utalások is, sőt egyébként az interneten is, hogyha rákeresünk és beírjuk, hogy szeretnénk látni egy képet, hogy nézhetett ki annak idején a templom, akkor már rengeteg ilyen kis ábrát láthatunk, ami bemutatja, hogy ez pontosan hogyan épült fel. De azért mégsem ebben élünk. Nincs ott ez a mindennapjainkban és a tudatunkban. De jó ezt átgondolni, még hogyha nem is tudjuk most ezt részleteiben menően átvizsgálni, de jó átgondolni, hogy hogyan épült fel a templom, és hogyan nézett ki az akkori áldozat bemutatás, és hogy mi volt ennek az egésznek a célja. Ugye akkoriban egy templom volt, ahol Isten azt mondta, hogy én ott mutatom meg az én dicsőségemet. És a templom bejárata előtt ott volt egy nagy rézoltár, ahol bemutatták az áldozatokat. És úgy lehetett a templomhoz közelíteni, belépni a belsőbb részekbe. Az áldozaton keresztül, az áldozat vére volt az, amely utat mutatott, és ugye ez beszédes, hogy egy helyen lehet közelíteni Istenhez, egy úton, az áldozat vére által. Tehát ez mind előre mutatott Jézus Krisztusra. Majd látjuk, hogy rengeteg dolog, az egész előre mutatott Jézus Krisztusra, hogy ő az út, ő az igazság, és ő az élet. És rengeteg áldozatot kellett ott bemutatni, minden nap legalább kettőt, egyet reggel, egyet este, ha ünnepek voltak, akkor még többet. Volt olyan ünnep, amikor egy hét alatt, vagy 70 bikát fel kellett áldozniuk, és mellettük még bárányokat. Tehát ott folyamatosan folyt a vér az áldozati oltárnál. Folyamatosan kellett bemutatni az áldozatokat. És ez még csak az, amit mindig be kellett mutatni a mindennapos áldozatkor, az ünnepek alkalmakor. De ott voltak még azok az áldozatok, amiket hoztak emberek, hogy hála áldozatot mutassanak be, egyéni áldozatokat. Tehát el se tudjuk ezt képzelni, hogy ez mit jelentett akkor. Csak hogyha a kötelező áldozatokat nézzük, akkor ha összegezzük, akkor talán az jön ki, hogy több mint 1000 bárányt föláldoztak évente, több mint 100 bikát, és aztán még lehetne sorolni, hogy mi mindent bemutattak ott. Rengeteg áldozat is, és rengeteg áldozatnak a vére folytott. És mindez azt mutatta meg, amiről itt a zsidókhoz írt levél is beszél nekünk, pont itt a 9. fejezetben, hogy vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Hogy valakinek meg kell halnia. A bűn zsoldja a halál. A bűn miatt meg kell halnia a bűnösnek, vagy lehetséges az, hogy valaki helyette meghal. Ugye pont erről szól itt a helyettes áldozat. Pont erről szól ez az egész áldozati kultusz, hogy erre tanította Isten az ő népét, hogy bűnösök vagytok emberek, de lehetséges az, hogy valaki helyettetek hal meg. És akkor ott állatokat áldoztak fel. De ezek az állatáldozatok persze előre mutattak, mind Jézus Krisztusra. De amikor az történt, hogy ott az áldozatnak a fejére rátették a kezüket, és megvallották a bűneiket, kimondták, hogy mivel vétettek az élő Isten ellen, és utána ott elvágták azoknak az állatoknak a torkát, és bemutatták áldozatul, akkor ez belegondolhatunk, hogy ez milyen megrázó lehetett. Hogy én vagyok a bűnös, és helyettem másnak kell elpusztulnia. Igaz, hogy csak egy állat. De azért mégis annak az állatnak, ott a szemem láttára kell elpusztulnia az én bűneim miatt. A vérének folynia kell, és az, hogy ott a kezüket rátették az áldozatra, ez azt jelképezte, hogy azonosulok. Mint hogyha én lennék az az áldozati állat, az az áldozati bárány. És helyettem meghal. Nekem kellene, de helyettem meghal. És akkor, amikor Keresztelő János előlépett, és ott volt Jézus, és rámutatott, és azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, akkor ott az emberek értették, hogy miről van szó. Hogy ő az áldozati bárány. Ő az, aki helyettünk meghal. Ő az, aki majd ontja a vérét. Azért, hogy nekünk bűneinkre bocsánat legyen. És mindez előre mutatott Jézusra. És aztán, hogyha megyünk úgy beljebb a templom épületébe, láthatjuk azt, hogy volt egy ilyen külső szentély, ahova nem mehetett be akárki. A papok bemehettek oda, és ott rendezhették a dolgokat. Ott volt az úgynevezett menóra, ugye ez az arany gyertyatartó, ami hétágú volt, és mécsesek voltak rajta, illetve ilyen kis lámpások, amit nap mint nap gondozni kellett, és soha nem szabadott, hogy kialudjanak. És ezek is beszédes dolgok voltak. Ez arról beszélt, hogy az Isten világossága jelen van. Praktikus oka is voltak, hogy ott volt ez a lámpatartó, hiszen ott egy függöny választotta el a külvilágtól ezt a részt, és nem volt rajta ablak, tehát sötét volt. És ez a lámpás világított, de ennél többre mutatott, hogy ott van az Úr az ő világosságával. Aztán ott volt a szent kenyereknek az asztala, 12 kenyér volt rajta, hetente ezt lecserélték, és a papok megehették ezeket a kenyereket. Ezek arra emlékeztették a népet, hogy Isten gondoskodik. Jelen van az Úr az ő világosságával, az ő szavával, igéjével, de gondoskodik a mi testünkről is a lelkünk mellett. És aztán ott volt az arany oltár, amin illatáldozatokat mutattak be, ami szintén előre mutatott az imádságra, hogy az Úr előtt ott lehetünk, imádhatjuk őt, dicsőíthetjük őt, kapcsolatunk lehet vele. És egy kárpit választotta el ezt a külsőbb szent területet, a legbelsőbb szent területtől, a szentek szentjétől, ahol a szövetség ládája volt. Ahol azt mondta az Úr, hogy ő ott mutatja meg az ő dicsőségét, ott jelenik meg. És abban a szövetség ládában volt ugye többek közt a 10 parancsolat. És ezen a kárpiton belül, ami ugye ez a belső kárpit volt, ahol a szentek szentje volt, ezen túl nem mehetett senki, csak a főpap, és ő is csak évente egyszer. Tehát ez a rész az év 364 napjában zárva volt, és egyetlen napon, az nagy engesztelés ünnepén, a Jóm Kippur napján, akkor léphetett be a főpap, de ő is csak úgy, hogy előtte bemutatta magáért is az áldozatot, a népért is az áldozatot, és az áldozat vérével mehetett be, hogy ott meghintse a ládának a tetejét. És mindez az egész épület, hát eleinte ugye ez sátor volt, utána később templom épült Jeruzsálemben, mindez mennyei kép alapján készült el, mennyei valóság alapján. Tehát Mózes kapott egy látomást erről, hogy kell ennek kinéznie, és ez az, amit megvalósítottak ott a népből, a szakemberek által, akik ebben erre elhivatottak voltak. És Mózes második könyvében olvashatunk erről, hogy egészen úgy készítsétek el, mondja az Úr, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját, és az egész fölszerelés mintáját. Illetve mondja, hogy ügyelj, hogy arra a mintára készítsd, amelyet a hegyen láttál. Tehát ez is arról beszél, hogy van egy mennyei valóság, és annak van egy földi leképeződése, akkor ott ez a szent sátor, vagy később a templom volt. És a zsidókhoz írt levél is erről beszél, a 8. fejezet 5. versében mondja, hogy ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak. Ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz mindent aszerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Tehát a valóságnak az árnyéka, mondja itt a levél szerzője, és annak a képmása. És megvolt ennek akkor persze a szerepe az ószövetségi időben, hiszen ahogy erről már szó volt, hogy mindez Jézusra mutatott előre, de az a döbbenetes, hogy itt már ugye Jézus halála és feltámadása után vagyunk, amikor a zsidókhoz írt levelet írták, de még ekkor is állt a templom, és még zajlott ez az áldozat bemutatás. Minden nap ugyanúgy mutatták be az áldozatokat. És szintén itt a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében olvashatjuk az első verstől, hogy mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása. Hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Tehát erről beszél, hogy az áldozatokat bemutatták, hogy a bűnökre emlékeztessenek, de egyébként önmagukban azok az áldozatok, azok nem tudnák elvenni a bűnöket. azok Jézusra mutattak előre, aki viszont el tudja venni a bűnöket. És itt a 11. versben olvashatjuk, hogy minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Tehát arra a hiába valóságra mutat itt rá levél szerzője, hogy ezek az emberek még mindig oda járnak, ezek a papok még mindig mutatják be az áldozatokat, és igazából teljesen felesleges. Hiszen azok nem törölnek el bűnöket, azoknak az volt a szerepük, hogy megmutassák, hogy a bűnnek van következménye, hogy van helyettes áldozat, hogy vér nélkül nincs bűnbocsánat, és mindez Jézusra mutatott előre, és Jézus már eljött. Az Isten fia eljött. És fölösleges továbbra is ez az áldozat bemutatás. És erről beszél itt ebben a fejezetben, hogy miért is fölösleges. Azt mondja, hogy Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való, nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Tehát ugye akkor évente ugyan egyszer mehetett be a főpap, de aztán évente újra és újra be kellett menni. És az áldozatokat nap mint nap újra és újra be kellett mutatni, és itt pedig arról beszél, hogy Jézus egyszer s mindenkorra elvégezte az áldozatot, amelyel képes bűnöket eltörölni. És ő nem állatokat mutatott be, hanem önként önmagát. Ugye manapság van egy olyan gondolkodásmód, hogy sokan tényleg úgy gondolkodnak, mintha az állatoknak nagyobb értéke lenne akár, mint az embereknek. Tehát van ilyen, amikor valaki elüt egy autóval egy állatot, és akkor vagy neki ütközik, és balesete történik, és jobban sajnálják az állatot. Teljesen furcsa a gondolkodás. Hát mennyivel értékesebb az ember élete egy állat életénél? És hogyha ezt tovább visszük, hogy Jézus Krisztusnak az élete, aki ember, de egyben Isten, és mennyivel inkább értékesebb az ő vére, és azt mondja, hogy ő önmagát áldozta föl. Ő a főpap, és egyben ő az áldozat is. És önmagát adja. És mikor történt ez? Hát ott a Golgotai kereszten. Amikor ott keresztre feszítették őt. És hogyha belegondolunk ebbe az egészbe, hogy belegondolunk, hogy ott mi történt a Golgotán. Hogy fogták Jézust, akit előtte össze-vissza vertek. Rettenetesen megkímoztak. És oda szegezték arra a keresztre, és fölállították azt a keresztet. És mellette ott voltak rablók. És a külső szemlélő számára, az akkori emberek számára, akik mit sem értettek ebből az egészből, csak egy kivégzés volt a sok közül. Borzalmas dolog ez. Ugye ma is vannak nyilvános kivégzések, lehet híreket hallani Iránból, meg más országokból, hogy történnek ilyen dolgok. Hát mi ettől teljesen el vagyunk szokva. Borzalmas dolog, de az akkori világban ez a rómaiak által bevezetett dolog volt, hogy aki rettenetes bűnt követett el, akit nagyon meg kellett szégyeníteni, vagy akit elrettentő például kellett odaállítani, azt keresztre feszítették. Látványosan, mindenki előtt megszégyenítve, hogy senkinek ne legyen kedve hasonlót tenni, mint amit ő tesz. És a felületes szemlélő csak ennyit láthatott, hogy egy borzalmas kivégzés történik. Folyik a vér, és rettenetes dolgok történnek. És itt mit olvashatunk, hogy mi történt akkor? Jézus Krisztus, mint főpap, bemutatta a legszentebb, legtisztább áldozatot. Itt a földi valóságban úgy tűnt, hogy pusztán egy kivégzés, és a mennyei valóságban ugyanez az áldozat bemutatása volt.
úgy belegondoltam ebbe, hogy ugye ott álltak a főpapok is. Ott gúnyolódtak, meg sokan mások ordítoztak. És nem vette észre, hogy mi történik itt. A legszentebb dolog, amiről ez az egész ószövetségi törvény és templom és áldozatbemutatás szólt, és a papi szolgálat, annak a beteljesedése, és csak gúnyolódtak ott. És nem vették észre, hogy a legszentebb áldozat bemutatása történik egyszer is mindenkorra. Pedig amikor ő főpapként bemehetett a szentek szentjébe, akkor még hogyha istentelen ember is volt az ő szíve mélyén, de bizonyára valami nagy pátosszal lépett ott be, hogy na akkor most mégiscsak az Isten színe előtt vagyok. És itt pedig nem vették észre, hogy Jézus önmagát áldozta mennyei főpapként. És beteljesedett minden, amikor így kiáltott, hogy elvégeztetett. Célhoz ért. Egyszer is mindenkorra. És ezt nem győzi hangsúlyozni a zsidókhoz írt levél, hogy egyszer is mindenkorra, hogy nem kell újabb. A 7. fejezetben is olvashatjuk, hogy neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy naponta mutasson be áldozatot, előbb a saját bűneiért, azután a nép bűneiért, mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Vagy a 10. fejezetben is olvashatjuk, hogy Isten akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Tehát nem kell több áldozat. És valószínű, hogy mind a mai napig egyébként a zsidó vallású emberek bemutatnák az áldozatokat. Mi az, ami miatt ezt nem tehetik? Az, hogy nincs templom. Hogy lerombolták a templomot. Krisztus után 70-ben a római seregek teljesen lerombolták. És hogyha ebbe belegondolunk az írások alapján, ha nincs templom, nincs áldozat, nem tudják bemutatni a bűnökért való áldozatot, akkor ebből az következik, hogy nincs bűnbocsánat. És aztán persze úgy átformálták, hogy hát akkor lelkileg, meg imádságban, meg stb. De hogyha ezt nézzük, hogy mi van leírva, akkor áldozatot kellene bemutatni. De mégse kell áldozatot bemutatni, mert Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra elvégezte, és beteljesítette ezt az egészet. És ezért tényleg nem kell áldozat, és ezért tényleg nincs is már templom, meg nincs is lehetőség. Ez is arról beszél, hogy már nem kell áldozatot bemutatnunk, mert Jézus mindezt beteljesítette. És ő benne van bűnbocsánat. Ahogyan itt olvashatjuk, hogy Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Arról beszél, hogy nem csak külsőleg tesz tisztává, itt utal a tehén hamvára, most itt hosszú lenne ezt itt részletezni, hogy az mit jelentett, hogy az hogyan készítették el, és hogy a tisztátalanságoktól az hogyan tett tisztává rituálisan. De itt azt hangsúlyozza, hogy itt nem csak külsődleges dolgokról van szó, hanem Jézus Krisztus vére ott belül tisztít meg bennünket, a lelkiismeretünket tisztítja meg. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott bent van egy olyan valami, amit ugye lelkiismeretnek nevezünk, és az úgy minden ember életében ott van, és akkor úgy jelez, hogyha valami nem stimmel, és furdal bennünket, nem hagy nyugodni, kezdeni kell azzal a dologgal valamit, és sokféleképpen próbálja ezt az ember megragadni, hogy mi ez, de igazából Isten belénk adta ezt, mint egyfajta szívbeírt törvényt, és nagyon beszédes az, ahogyan a görög nyelv nevezi a lelkiismeretet, az a szó szerepel itt, hogy szün eidészisz. A szün az azt jelenti, hogy együtt, az eidészisz pedig a látás szót jelenti. Tehát a lelkiismeret az az, amiben úgy együtt látjuk magunkat, meg a dolgainkat valamivel, vagy valakivel együtt. Tehát ott van például az Isten igéje, és ahhoz mérten együtt látom az eseményeket, és akkor az úgy piszkál engem, hogy hát ez nem így kéne. Vagy maga az Úr, hogyha már befogadtuk őt az életünkbe, akkor ahogy együtt látjuk a dolgokat, hát én látok valamit, ő meg látja teljes valóságában az eseményeket, és a lelkiismeretünkön keresztül jelez nekünk, hogy vigyázz. De a lelkiismeret az olyan, amit sajnos el tudunk torzítani. Ugye van ez a kép, biztos hallották már a testvérek, hogy hát a lelkiismeret az hasonlít egy ilyen háromszöghöz, ami éles. És akkor az ember szívében ott van, és amikor valami rosszat teszünk, akkor úgy megmozdul, és belünk hasít, hogy ez nem jó. De aztán, hogyha úgy sokáig nem foglalkozunk ezzel, akkor egy idő után az úgy elkezd megkopni. Vagy hogyha fordított képet nézzük, akkor körbeválja a szívet, és akkor már nem is hasít. És akkor már úgy nem érzékeli az ember, hogy itt baj van. Tehát el tud torzulni az embernek a lelki ismerete, és ezért mire van szükség? Arra, hogy megtisztuljon, hogy megtisztítsuk azt. És hogyan tisztulhat meg? Krisztus vére által. Erről beszél itt a zsidókhoz írt levélnek a szerzője. Tehát ő az, aki meg tud bennünket ott belül tisztítani, ahonnan kiindulnak a gondolataink, ahonnan kiindulnak a tetteink, a motivációnk, az akaratunk, ott belül akar bennünket megtisztítani a mi Úrunk. És azt mondja, hogy a holt cselekedetektől akar megmosni bennünket. Ugye, mi lehet ez a holt cselekedet, vagy valamelyik fordítás úgy fogalmazza meg, hogy ami a halál felé visz, tehát gondolhatnánk arra, hogy a bűn. Minden, ami nem Istennek tetsző dolog, az ilyen holt cselekedet, amitől meg akar tisztítani a mi Urunk. De itt ebben az összefüggésben jó észrevenni azt, hogy arról beszél, amikor emberek úgy a külsőségekre figyelve pusztán próbálják elérni azt, hogy Istennek tetsző lehessen az életük, vagy embereknek tetsző meg, hogy az Istennél is elérjenek valamit. Tehát ez az üres, vallásos igyekezet. Az, hogy bár Jézus Krisztus már meghalt ott a kereszten, egyszer s mindenkorra minden bűnért, és azért még naponta bemutatták az áldozatokat, ameddig ott még állt a templom. És mondhatjuk azt, hogy hát igen, ez fölösleges volt, meg hát hogy tettek ilyen, de hát bennünket is ugyanezek a dolgok kísértenek, amikor üres, vallásos dolgokat próbálunk csak úgy ledarálni, hogy azzal valamit elérjünk, meg hogy valami külsőt mutassunk, hogy mi milyenek vagyunk, holott belül pedig egészen más a mi életünk. Mutatunk valamit az emberek felé, és aztán bent a lelkünkben pedig mondjuk megvetjük őket, vagy sértődősködünk, vagy haragszunk rájuk, vagy gőgösek vagyunk. És amikor ez a képmutatás megjelenik, és főleg itt a vallásos embereknél, ahogy akkor is a papok mutatták be ezeket a külső dolgokat, és ma is ez hívő embereket is kísérthet, akkor gondoljunk arra, amit Jézus mondott a farizeusokról, akik nagyon igyekeztek a külső rendre, de hát mi volt belül? Azt mondja nekik, hogy jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztíts meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Tehát Jézus ezzel mindenféle üres vallásosság ellen van, amikor mi is azt gondoljuk, hogy pusztán a cselekmény az elég. Pusztán az, hogy elolvasom az igét, elmondok valamit imádságban. eljövök Isten tiszteletre, vagy van, aki úgy fogalmazza meg, hogy jaj, hát elkövettem valamit, nem baj, majd leúrvacsorázom. Tehát, mintha pusztán az, hogy na, oda megyek, és magamhoz veszem az ostját és a bort, benne egyébként Krisztus testét és vérét, pusztán ez a dolog, ez elvégezné az életemben a tisztulást, anélkül, hogy én lelkileg odafordulnék az Úrhoz. Bűnvallás nélkül, bűnbánat nélkül, és megtérés nélkül mindez nem működik. És Jézus ezt a belső tisztítást adja az ő vére által, nem csak a látható, felszínes dolgokban, hanem ott a mélyen, a lelkiismeretben. És itt az utolsó versre rátérve mondja, hogy így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Tehát közbenjáróvá lett Krisztus, ember és Isten között. És ahhoz, hogy közvetíteni tudjon, ahhoz neki embernek kellett lennie, mindkét felet képviselve, és Isten is volt ő, és Isten is ő, tehát mindkét felet képviseli, és az ő áldozata elég. Egyszer s mindenkorra. Azokért is elég, akik előtte éltek, ugye erre utal itt ez a szakasz is, hogy az Ószövetségben elkövetett bűnökért, ő értük is meghalt, azokért is, akik az ő idejében éltek, és mi értünk is, akik utána. Sokkal később, évekkel, évtizedekkel, évszázadokkal, évezredekkel később. Tehát ő minden bűnünkért meghalt, minden bűnünkért elég az ő vére, az ő áldozata. És hogyha ezt hisszük, akkor ez mindennél többet jelent. És akkor lehetünk igazán abban ott az Úr színe előtt. Mert egyébként most ugye zajlik itt az Isten tisztelet, hallgatjuk az ige hirdetést, énekeltünk, de egyébként közben zajlik párhuzamosan a mennyei Isten tisztelet is. A Jelenések könyvében erről olvashatunk, hogy folyamatosan Isten dicsőítése zajlik a mennyek országában, és amikor nem csak testileg vagyunk jelen, hanem lélekben is, akkor ehhez a mennyei Isten tisztelethez kapcsolódunk be, társulunk, és dicsőítjük a mi Úrunkat. És ezt mondja itt az igében, hogy az Úr áldozata egyszer s mindenkorra elég, hogy megtisztítson a holttettektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát, hogy őt tudjuk dicsőíteni itt is, meg aztán a mindennapjainkban is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy ezen az igén keresztül, amely talán ugye első olvasásra, belegondolásra nehéznek tűnik, de mégis azt az alapvető igazságot adod elénk, hogy nálad van a bűnbocsánat, hogy te értünk is meghaltál ott a kereszten is, és a te váltságod az egyszer s mindenkor elég mindannyiunknak, minden bűnünkre. Köszönjük, hogy te tudsz megtisztítani bennünket teljesen, hogy nem kell lelkiismeret furdalásban és gyötrődésben élnünk végig az életünket, hanem benned lehet szabadságunk. És ott van az örökké valóság ígérete, hogy majd egyszer ott lehetünk a te színed előtt, ahol már semmi nem árnyékolja be a veled való kapcsolatunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre hívsz bennünket, és kérünk, óvj meg bennünket attól, hogy csak a láthatókra nézzünk, a felszínes dolgokkal törődjünk. Kérünk, hogy te cselekedj ott bennünk, hogy aztán te legyél láthatóvá a mi életünkben. Amen. Énekeljük a 213-as számú éneket. Thank you. testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Kedden 6 órától női kör lesz, a témája a jóság. Csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz, itt a napi útmutatóbeli igéket veszik a testvérek, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra lesz. Vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekóra lesz. Az istentiszteleti fotók, hangfelvételek a philadelphia.luteran.hu oldalon megtekinthetőek, meghallgathatóak, és a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán, illetve a Facebookon. És itt van ez a link előttünk, amit a Facebookon is megosztottunk, meg a levelező listán is, hogyha valami oknál fogva nem működik a honlap, akkor a közvetítést ezen a streaming szolgáltatáson keresztül külön linken lehet követni. Egy érdekes dolog ez, hogy valamilyen támadás alatt van néha a honlap, ami úgy leterheli, és ezért nem működik, hogy ez milyen támadás, milyen jellegű, hogy ez csak ilyen, bekerültünk valamilyen rendszerbe, adatbázisba, ami csak úgy ilyen hackereknek a szem elé került, vagy célzott, ezt nem tudjuk, tehát nem is lehet ezt kideríteni, de vannak erre módok, hogy hogyan lehet ezeket letiltani, csak hát újra és újra jönnek ezek a dolgok, és ezért van ez az akadozás. És itt nem is mi vagyunk, akik ebben tudunk tenni, hanem az országos egyháznál van egy szerver, amit üzemeltetnek, és akkor ott kell beállítani újra és újra dolgokat, hogy visszapattanjanak ezek a felesleges elérések, vagy igények, vagy támadások. Úgyhogy ezért is imádkozzunk ezekért a technikai dolgokért, hogy ez ne legyen akadály abban, hogy az Isten igéje így az interneten keresztül is terjedhessen. És kérjük a testvéreket, hogy szóljanak, hogyha lelkipásztori beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Márciusi szórólapot, hírlevelet vihetünk annak, akit hívni szeretnénk a gyülekezetben. És hirdetem, hogy nagypénteken 10 órakor lesz pasiói istentisztelet. Aki szívesen részt vesz az igeolvasásban, kérjük, hogy jelezze. És húsvét ünnepén pedig 10 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet. Az éves program megtalálható ott a Fali Újságon, és az interneten is fellelhető. Érdemes megnézni programokat, naptárba beírni, bevésni. És néhány program kiemelve, az egyházkerületi nap Nyíregyházán május 9-én lesz, gyülekezeti hétvége Piliscsabán május 15-től 17-ig, és konfirmáció itt Kisvárdán május 23-ától 24-ig, és a kisvárdai csendes nap június 6-án lesz majd. Csütörtökön presbiteri gyűlést tartunk majd Nyírteleken, hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is. A nyírteleki templomnál kerítési építés lesz most az elkövetkezendő napokban. Ugye jártak arra felé a testvérek, láthatták azt, hogy ott a telkeken az utóbbi években gombamód nőttek ki házak, aminek nagyon örülünk, mert fiatal családok költöztek oda, és próbáljuk őket elérni. Meg ott az üzlet is oda épült fagyizóval, pékséggel, patikával, meg ilyen eszközbolttal. Na de ezt azt jelenti, hogy hatalmas lett a forgalom is. És nem csak olyan dolgok történnek, aminek örülünk, mert sokan ott hagyják a szemetüket, vagy azt gondolják, hogy az udvar az egy ilyen nyilvános WC, ahol az ilyen dolgokat elintézhetik. Tehát, hogy emiatt már sajnos muszáj egy kerítést oda építenünk, és ennek a munkálatai lesznek majd ezen a héten, az előttünk lévő héten. És ha valaki esetleg innen Kisvárdáról is tud mozdulni ebbe a munkálatba részt venni, tudom, hogy messze van, meg ezer más lehetőség van itt is a szolgálatra, de most itt van a hirdetésben, akkor jelezze. A családos hétvége, Eke családos hétvége április 24-től 26-áig lesz. Az Eke alkalmakról az ekealapítvány.hu oldalon lehet tájékozódni. Tegnap egyébként Eke csendes napon lehettünk együtt Érden. Nagyon jó alkalom lehetett ez az ige hallgatására és a testvérekkel való találkozásra. A Biatorbágy alkalmak közül férfi hét lesz április 13-ától, és női hét április 20-ától. Itt pedig az mbv.hu oldal az, ahol tájékozódni lehet. És ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, a Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035, és gyülekezetünket pedig a Philadelphia Alapítvány megjelölésével lehet támogatni. Az adószám az megtalálható különféle forrásokon, most hiába olvasnám fel, ez nehéz lenne megjegyezni. És az fontos, hogy alapítványnál mindig újra kell nyilatkozni erről. Tehát, hogyha szeretnék a testvérek ilyen módon is támogatni a gyülekezet szolgálatát, azt, amit Isten cselekszik itt rajtunk keresztül, akkor ezzel megtehetik. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük a 248-as számú éneknek az első verszakát záró imádságra készülve. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nagy szeretettel vagy irántunk, és köszönjük, hogy megadott a számunkra mindazt, ami jó, ami tökéletes, ami szükséges. És hálásak vagyunk neked azért, hogy egyszülött fiadat is adtad értünk, aki önmagát áldozta fel váltságul mindannyiunkért. Add, Urunk, hogy tudjunk benne bízni, ebben hinni, hogy az értünk is történt, hogy ezáltal örök életünk lehessen. Kérünk, hogy lelked által cselekedj így bennünk, hogy igédet hallva szíven találhasson bennünket a te szavad, és megérthessük azt, hogy itt nem másról van szó, ezek nem távoli dolgok, hanem rólunk beszélsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat, akik ott vannak a környezetünkben. Így kérhetünk azokért, akik nehéz helyzetben vannak, akik elesettek. Így kérünk, Urunk, a gyászolókért, hogy te adj nekik békességet, vigasztalást, azt a minden értelmet felülhaladó békességet, amit máshol nem találhatunk, csak nálad. És így hordozzuk előtted a betegeket, Urunkat, hogy enyhülést találhassanak benned, testileg is, de lelkileg is, és hogy így ezek a nehézségek is közelebb vonzhassák a testvéreket hozzád. Köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le szeretteinket, családtagjainkat, barátainkat, munkatársainkat, szomszédjainkat. Urunk, kérünk, hogy te beszélj az ő lelkükkel, te tartsd meg a tieidet, és te indíts megtérésre azokat, akik még távol vannak tőled. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk házasságunkat, gyermeknevelésünket. Köszönjük, hogy tőled kérhetünk bölcsességet, vezetést. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy kérhetünk a születendő gyermekekért is, és azokért, akik már itt vannak közöttünk, kérünk, hogy te add meg számukra lelkileg is, testileg is azt, ami szükséges, hogy szerinted valóban tudjanak növekedni, fejlődni, és a te terved teljesedhessen ki életükben. Hálásak vagyunk neked gyülekezetünkért, hogy van hely, ahova jöhetünk hallgatni a te igédet, dicsőíteni téged, megélni a közösséget. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk alkalomról alkalomra táplálkozni belőled, és hadd tudjuk azt a jó hírt vinni, amit tőled kapunk, amit veled megtapasztalunk. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk így a honlapunkat is. Te látod, hogy miféle támadások ezek, amik érik, amik blokkolják időről időre. Kérünk, hogy adj ebben védelmet, adj ebben megújulást, és add, hogy a Te ígéd ilyen módon is terjedhessen. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a presbiteri közösségünket is, a presbiteri ülésünket is. Kérünk, hogy adj vezetést a Te akaratod szerint ezen az alkalmon is. Rád bízzuk, Urunk, a konfirmáció alkalmát. Kérünk, hogy Te készítsd fel a fiatalokat, és Urunk, hogyha Te jónak látod, hadd tudjanak eljönni konfirmandus alkalmakra, kirándulásra, a konfirmandus hétre, és add, Urunk, hogy mindannyian teljesen a Tieid lehessenek, és valóban hitben megerősödhessenek. Köszönjük, hogy egész gyülekezetünket eléd hozhatjuk, nyírteleki görögszállási testvéreket is, az ott folyó fizikai és lelki munkálatokat is egyaránt. És köszönjük, Urunk, hogy egész egyházad kezedben lehet, és így kérünk az evangélikus egyházért, gyülekezeteinkért, kérünk a vezetőinkért, rád bízzuk, Urunk, esperesünket, kérünk, hogy Te erősítsd őt testileg is, és lelkileg is, új püspökünket is, Keckó Pált is, rád bízzuk, hogy adj neki erőt, világosságot. És könyörgünk a teológiáért, az ott tanítókért, az ott tanulókért, add, Urunk, hogy rád mutató lehessen mindaz, ami ott történik, és valóban a Te szolgálatodra készíthessék fel az elhívottakat. És Urunk, erre is kérünk, hogy Te hívj el munkásokat az aratásodba, hiszen az aratni való sok, de a munkás kevés. Köszönjük, hogy így kérhetünk minden keresztjén közösségért, gyülekezetért, és kérünk, hogy Te adj megújulást, Te adj ébredést is, és kérünk, hogy Te kezd ezt rajtunk, a mi életünkben is. És rád bízzuk az egész világot, Urunk, annyi szorongató esemény történik, nap mint nap olyan híreket kapunk, amelyek félelmeket keltenek bennünk, de olyan jó azt tudni, Urunk, hogy Te Úr vagy mindenek felett. És olyan jó mindezt újra és újra a kezedbe letenni, hiszen láthatjuk, hogy sok mindenhez mi nem tudunk se elvenni, vagy nem tudunk hozzátenni, vagy elvenni belőle. De Urunk, Neked van hatalmad, és azért kérünk, hogy Te cselekedj, add, Urunk, hogy békesség lehessen, add, Urunk, hogy a Te igéd terjedhessen, hogy minél több ember megismerhessen Téged. Így kérünk azért, hogy Te legyél azokkal, akik a háború miatt szenvednek, akár itt a szomszédban, vagy a Közel-Keleten, add, hogy hozzá tudjanak kiáltani, hozzá tudjanak menekülni, és kérünk, adj valódi békességet. De Te adj békességet itt az országunkban is, hazánkban is. Így bízzuk rád, Urunk, a választásokat is. Látod, hogy mennyi harag, mennyi indulat korbácsolódik fel újra és újra, nap mint nap. Urunk, kérünk ad, hogy Te gyermekeidként rád tudjunk tekinteni, és békességben lehessünk ezen a téren is, és rád tudjuk bízni a mi országunkat, népünket. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a kezedbe tehetünk le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. testvérek, és a megkezdett 248-as éneket folytassuk tovább. Vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.